are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket mai műsorunkban, Finta Gábor vagyok. Mai híres magyar előadó művészek sorozatunkban egy különleges művészről számolok be, hogy miért különleges, azt majd később megértik. Először hagyományos zongorista pályájáról számolok be, aztán majd ő maga mesél a másik rendkívüli tevékenységéről. Bogányi Gergely zenész családban született. A Zeneakadémián Baranyai László, az Egyesült Államokbeli Indiana Egyetemen Sebők György, a Helsinki Sibelius Akadémián Matti Recallio professzorok irányították munkáját. Mestereként tekint Rados Ferencre is. 6 éves korában külön díjasa volt a Nyíregyházi Országos Zongoraversenynek, amelyet 9 évesen meg is nyert. Azóta számos verseny győztese, díjazottja. Mára a világ hangversenytermeinek egyik legkedveltebb művésze. Repertoárján több, mint 30 zongoraverseny és a zeneirodalom jelentős része szerepel, a megjelent 13 lemezből álló kiadvány, Chopin összes zongoraműve az eddigi életmű csúcspontját jelenti. Diszkográfiája emellett is rendkívül gazdagnak számít, Mozart versenyművekkel, Liszt zongoraműveivel és Rachmaninov cselló zongora szonátáival. Bogányi Gergelyt 2004-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Most viszont egy másik, ugyancsak különleges tevékenységéről szeretnék beszámolni, amely egyedülálló a zongoraművészek életében. Bogányi Gergely ugyanis segítőtársaival együtt egy teljesen új zongorát hozott létre, amely különleges építési módjával és a felhasznált anyagok tekintetében teljesen forradalmi. A következőkben Bogányi Gergely szólal majd meg, leírva a célokat, amely vezette, hallhatjuk munkatársait, Baleg Attila főkonstruktőrt, Csénagy József technikust, Üveges Péter formatervezőt, és az új hangszert először kipróbáló Vásári Tamás zongoraművészt és karmestert, a nemzet művészét is. Hallgassák figyelemmel!
Hát igen, ez volt az a típusú hang, amit annyira szerettünk volna, és tulajdonképpen kicsit meg is lepődtünk, amikor ez az első prototípus kész lett, mert akármennyire is vártunk és elvártunk egyfajta hangot, és tulajdonképpen a tesztek alapján tudtuk, hogy az várható, de mégis amikor az ember először szembesül vele, az egy elég nagy sokk a szó jó értelmében, mert olyan hang jön most ki az zongorából, amit hát nem próbáltunk még, tehát amit nem tapasztaltunk. Egy nagyon hosszú és magányos belső lelki folyamat. Tulajdonképpen röviden ennyit mondhatnék, ami odáig vezetett, hogy akkor tényleg építsünk, kísérletezzünk.
Nem volt célunk soha, hogy bármelyik zongorának a tónusát megközelítsük. Tehát a Bogányi művész úr egy olyan hangképet fogalmazott meg, ami az ő fejébe összeállt, amit nem tudtuk azt mondani, hogy ilyen ennek a világcégnek, a remek, tényleg remek zongorák vannak ma a világban, hogy azt szeretnék, hanem ő egy más-mást hangzást szeretett volna, egy más tónust, és hát mi ezt próbáltuk, ezt az igényt próbáltuk kielégíteni. Ezt hallja a publikum, és azt hallhatja és láthatja a publikum, hogy ez a hangszer méretéhez képest úgy szoktuk mondani, hogy nagyobbat szól, tehát nagyobb a hangnyomása, nagyobb a hangereje, mint egy ugyanilyen méretű, hagyományos rezonánssal szerelt társának.
Nagyon jó volt, hogy a Bogányi művész úr megfogalmazta azt, hogy milyen hangot szeretne. Mert annak irányába mi tudtunk mozdulni, hogyha ő egy kis vékony, kis inci-finci hangot akar, akkor csinálunk olyat. Rengeteg energiát fektettünk abba, hogy mind matematikai, mind effektív mérési kutatásokat végeztünk a különböző rezonánslap mintákkal is.
Magát a karbon kompozit rezonást azt nem mi találtunk ki, az előttünk is létezett már, és más cégek is kísérleteznek ilyen rezonással szerelt zongorákkal. Magának ennek a rezonásnak ez eddig nem volt jó megítélése a szakmában, de az akusztikai kísérleteink és az anyagtudományi vizsgálatainkkal tudtunk gyártani egy olyan rezonást, amihez egy szabadalmaztatott gyártástechnológiánk van. Tehát mi a gyártástechnológiát szabadalmaztattuk le, nem magát a rezonást.
Ebben a helyiségben a legutolsó fázisa készült, tehát az intonálás és a bizonyos a legutolsó összeszerelések. Egyébként pedig hát ugye több helyen készül maga a zongora, hisz van egy faipari része, van egy műanyagos része, ilyen csúnyán mondva, tehát a kompozitos része, ahol a karbon és az egyéb anyagok vannak. Van egy öntödei munka, mert ugye a vasöntvény, az öntött vas, azt Magyarországon csak aztán egy vagy két helyen tudják önteni.
Ez egy ősminta. Az ősminta tartalmazza a kész terméknek a külső geometriáját, ezt majd még tovább felületkezeljük, leveszünk róla egy kompozit szerszámot, és abból kapunk vissza kompozit termékeket. És amit már a virtuális térben megismertünk, ugye a raszni alkatrész, a spilát, a gát, a rezonáns és rajta a tőke, itt már a valóságban fölépítve látható ezen a hangszeren.
Az történt, hogy teljesen a legeslegelejéről kezdtük el. Tehát nem csak egy jó zongorát följavítottunk, hanem teljesen előről kezdtük az egész zongora gondolkodását is, a filozófiáját is, és az építését is.
Egy ilyen zongoramechanika két egységre bontható. Egyrészt a klaviatúra, a billentyűzet a klaviatúra kerettel, és a rá szervesen hozzá tartozó rá építést igénylő. Itt még most éppen egy nyers mechanikát láthatunk, de ez a maga az action, a mechanika része.
Forma szempontjából nem tudtam. Az egész hangszer lelkisége alapján mi az, amit szeretnék látni. És amikor a Péter két hét volt csak, amikor hozta már ennek a zongorának az első verzióját, amikor már szintén két lába volt, tehát már megértette a lényegét, hogy egyfajta spirituális utazás maga már a tárgy is. Ő zseniálisan megérezte, hogy egyfajta lendülete legyen a hangszernek.
Azt kérte tőlem, hogy szeretne egy olyan zongorát, ami egyben őrzi a tradíciókat és a régi hagyományokat úgy, hogy miközben 21. századi is a formája. Szárnyaló, futurisztikusnak mondható a formavilág. Itt a fa mellett bejöttek más új anyagok is, amiket mostanában alkalmaznak, és ezek az új anyagok, a kompozit anyagok új erőviszonyokat feltételeznek, és az új erőviszonyoknak kellett finoman alárendelni, vagy azt kifejeznie a formavilágnak.
Hangoláson kívül, amit viszonylag kevesen tudnak, az a zongorának ez a része, ami a mechanikája, amin bizony a használat, főleg egy komolyabb igénybevétel, egy nagyobb koncert után a mechanika billentyűjének a működése, az elszabályozódik. Itt látható az a korábbiakban általa mutatott viszonylag széles ütéspont, ami lehetővé tesz egy szélesebb rezonánst, ami lehetővé tesz egy nagyobb hangot. A mi újításunk még az ütésponton kívül, és itt a zongoránál jól látszik, az a főkeretünk, ami ehhez a zongorához készült egy elég nagy robosztus szerszámba. Ez a általunk Rasninak nevezett tulajdonképpen főkeret. Ebbe csatlakoznak a rezonáns alatt lévő gerendák, és erre a főkeretre kerül föl a rezonánslap, és a rezonáns lapra pedig egy magasságot szabályozó kis papucsrendszerre ül rá maga ez a nagy öntött vas keret, ez a öntött vas ráma, ami tartja a húroknak a nagy 20-21 tonnás feszítő erejét.
Engem is meglepett, hogy gyakorlatilag özönvízszerűen zúdultak ránk a nagyobbnál nagyobb hírügynökségeknek a különböző emberei, akiket egészen egyszerűen érdekelt, hogy mi történik most Magyarországon? Mi ez az új zongora? Hogy szól ez? És mi is itt az egésznek a lényege? Bármennyire is sokat vártam a zongorától, de egészen elképzelni nem tudtam, hogy fog szólni. Tehát az, hogy úgy tűnik, hogy nagyon jó úton vagyunk afelé, hogy a régi bársonyos hangját a zongorának, amit annyira szeret mindenki, közönség is, és a zongoristák is, ötvözzük egy olyan nagyon-nagyon tiszta és egy nagyon erős hanggal, ami ugyanakkor a modern zongoráknak alapvetően egy elvárása. Ez egy fantasztikus érzés. Én úgy érzem, hogy valahogy én lettem arra kiválasztva, hogy ezt a munkát végigvigyük a csapattal együtt. Vagy én legyek az, aki tudom a többi társamat inspirálni. Mert megérett a helyzet arra, hogy tényleg mondhatjuk, hogy 100 év óta nem történt fejlesztés igazából a zongora konstrukcióban. És valahogy én kaptam ezt a feladatot, hogy ezzel a nyughatatlan és állandóan kereső lélekkel és a nagyon, nagyon szigorú, praktikus munkával együtt megalkossuk ezt a zongorát. Szerintem azt is mondhatnám, hogy nagyon itt volt az ideje. Amikor kipróbálunk egy zongorát, nem csak én, de kollégáim, akkor mindig ott a választási kérdés, hogy most éneklő zongorám legyen, vagy brilliáns zongorám. Na most, hogyha ez egyben megvan kettőnek, akkor nem kell választani, akkor itt van. És ez egy ilyen zongora, mert erre vagyok kíváncsi, hogy a te zongorának, hogyha több példányba le lesz, remélhetően minél több példányba, akkor ez milyen különbséget fog felmutatni? Már egy picit tudjuk, mert ugye ez a második zongora, illetve hát az első, de volt egy prototípus.
Igen.
És az hasonló kvalitásokat mutatott, és egy picit finomítottuk. Aha. Tehát nem változott.
Értem.
Tehát úgy, ez volt a fejlesztésnek azért a fő iránya, hogy egy éneklő hangot,
na hát,
olyat kér.
Pontosan ez az, amit kiemeltem az egészben. Hangja is van a hangszernek, és akkor ezt aztán kipróbáltam a Rákóczi indulóval, ahol zenekari hangzás kell, hát abszolút zenekari hangzás lehet rajta csinálni. Tehát amikor a legintimebb, például a Debussy Clair de Lune-be, vagy azt is kipróbáltam meg a Chopin Sismol Possumus Nocturne-t, a legintimebb hangzás meg lehet csinálni, és ugyanakkor az óriási nagy zenekari hangzás, amiben ki lehet hallani a harsonákat és a trombitákat. És ez a kombinációja két ilyen szélsőséges dinamikának, ez nagyon-nagyon ritka. Ez az, amit minden zongorista megálmodik, hogy egy olyan lova legyen, ahol ugratni tud, és a közösséget beugratja, és úgy tesz, hogy hát hoppá, ez a hang szól, ez a hang énekel, pedig a valóságban fizikailag ez nem lehet. Na hát ehhez kell azért az a zongora, ami valahogy megadja a fizikai lehetőséget arra, hogy a lehetetlent megcsinálják. Hát ez az a Bogányi féle zongora. Hát igen, szóval szeretjük azt, hogy van ereje egy hangszernek, ennek van ereje, és főleg egy óriási élmény, hogy most ugye első ízben egy nyilvános koncert lesz itt a Zene Akadémián, a Magyar Zene Szentélyében, ebben a gyönyörűséges és olyan sok történelmi háttérrel rendelkező épületben, teremben. Szeretném kihangsúlyozni a teremnek a lelkét. Az, hogy önmagában egy nagyszerű akusztikájú terem, ugye nagyon sokat látunk a világban modern koncerttermeket, amiknek kiváló az akusztikája. Viszont sok esetben van az, hogy nem sikerül elkapni egy olyan spirituális tartalmát a helységnek, ami szintén számít. És hát ha valahol, akkor itt a Zene Akadémia nagy termében ez élő valóság. Jó érzés az, hogy most ugye kicsit már gyakoroltam, és hát nagyon jól érzem magam a zongorával.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Kedves hallgatóink! A március közepe óta fennálló rendkívüli intézkedések és szigorítások a Magyar Ház működésére és nyitvatartására is jelentős befolyást gyakoroltak. Az augusztus 20-ai Szent István napot az ünnepet követő vasárnapon ünnepeljük meg hagyományosan. Ebben az évben ez augusztus 23-ára esik. Hogy milyen formában emlékezünk meg államalapító királyunk és az ezer éves magyar állam fennállásáról, azt a jövő hét folyamán ismertetjük önökkel, illetve a honlapon nyomon követhetik. A Magyar Ház tagsága elektronikus levél formájában is értesítést kap a vezetőség döntéséről. Megértésüket előre is köszöni a Magyar Ház vezetősége.
E kertemben egy madár, keringetem, de nem vár. Ja Istenem, de nagy kár, hogy az engem meg nem vár. Várj meg engem, te madár, mert magadra maradál. Csirip, csirip, te madár, mert magadra maradál. Ha te engem meg nem vársz, örökké magadra jársz. Csirip, csirip, te madár, örökké magadra jársz. Csirip, csirip, te madár, örökké magadra jársz.
Elment az én párom idegen országba, meggyászolom itthon fekete gúnyába. Déli feketébe, délután fehérbe, estére kedvemre aranyszín köntösbe. Sem jön, ha tavaszra nem jön, tudd meg, soha sem jön.
Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
A Magyar Irodalom Története című könyvben olvashatjuk, hogy a korai, középkori magyarországi jogi és államtudományi irodalom még latin nyelven íródott, mint például Szent István dekrétuma és az Imre hercegnek szóló intelmek. A jogi tényeket rögzítő és ennek bizonyságául szolgáló oklevél, vagyis diploma, valamint a fontos közléseket, ajánlásokat, nyilatkozatokat, kérdéseket tartalmazó levél egyaránt az antik episztola műfaj leszármazottja, s megírásokban hasonló elvek, illetve formai szabályok érvényesültek. Az oklevelek előírt, kötött szerkezete már eleve is módot nyújtott a jogi tények rögzítésén túl általánosabb mondani való kifejtésére és a stílusművészet megcsillogtatására. A bevezető fohászkodást, címzést és üdvözlést követő rész ugyanis az oklevélbe foglalt intézkedést valamely filozófiai, teológiai vagy jogi igazság kifejtésével igyekezett elvileg megokolni. A legelső magyarországi oklevél, s egyúttal a magyarországi latin irodalom első terméke Szent István 1002-ben íródott Pannonhalmi alapítólevele volt, mely a királynak a német császári kancelláriától idehívott notáriusa fogalmazott. Az első két évszázad oklevél irodalmának legnevezetesebb terméke a Tihanyi apátság magyar szorványokban bővelkedő alapítólevele. A történetírás kezdetei Magyarországon az egyházi intézmények megszervezésére nyúlnak vissza. Ezek a legelső történeti feljegyzések a kolostor, illetve a káptalan szempontjából fontos események évszámokhoz kapcsolt, egészen rövid regisztrálására szorítkoztak. A középkori történetírásnak ezt a legkezdetlegesebb s irodalminak még nem tekinthető típusát évkönyveknek nevezik. Évkönyvszerű feljegyzéseket Pannonhalmán 998-tól kezdve vezettek, s következtetni tudunk a csanádi káptalannak még Szent István korából kezdődő évkönyveire is. A pannonhalmi évkönyvekhez hasonló primitív feljegyzések azonban minden bizonnyal számos más kolostorban és káptalanban is készültek. Igényesebb történeti művek írására az egyháznak és az államnak egyaránt, de legfőképp a dinasztiának volt szüksége. A fiatal feudális állam nem nélkülözhette létének történeti megokolását, az Árpád-ház uralmának és törvényességének az igazolását, az új államrend megszilárdulásának és a keresztény vallás elterjedésének a megörökítését. E célok érdekében az egyes királyok megbízásából, vagy legalábbis igazodva politikai törekvéseikhez születtek meg az első összefüggő történeti feldolgozások, a krónikák vagy geszták. A középkori történeti irodalom e két műfaja nem határolható el pontosan egymástól, nevüket is következetlenül használták. A krónika inkább egy-egy nép vagy ország egész múltját szigorú időrendben felölelő történeti művet jelöl, míg a geszta többnyire valamely nagyobb eseménysornak, egy időszaknak vagy kiemelkedő uralkodó tetteinek monografikus jellegű megörökítését szolgálja. Magyarországon a 11. században ez az utóbbi típus honosodott meg, a krónika elnevezés csak a 14. században vált általánossá. Mivel a geszta zártabb, kerekebb szerkezetet, színesebb, olykor egészen regényes elbeszélést követelt, a korai magyar történetírás kedvezett a művészi epikus ábrázolásnak, s nem zárkózott el a hősi énekek felhasználása elől. Bár a magyarországi papságnak rendelkezésére állottak a nemzetközi egyházi szövegek, a jogi és történeti irodalom megindulása után sor került vallásos jellegű, egyházi rendeltetésű új irodalmi művek megírására is. Az első indítékot ehhez a magyarországi szentek kultusza adta. A néppel való érintkezés során ugyanis a papság csak az anyanyelvet használhatta, ami kívánatossá tette a magyarul gyakorta elmondott vallásos szövegek írásos rögzítését. Így lassan megindulhatott bizonyos szövegek fordítása, s ezzel a magyar nyelvű vallásos írások keletkezése is. A vallásos irodalom magyar nyelvű kibontakozása magában foglalja a prédikáció és az imádság műfajait, amelyek révén az egyház a néppel érintkezett, s mely így leghamarabb jelentkezhetett magyar nyelven. A magyar nyelvű prédikáció és imádság a magyarországi kereszténységgel csaknem egyidős lehetett, de hogy mikor került sor a latin minták után elmondott magyar szövegek írásbeli rögzítésére, azt nem tudjuk. A legrégibb fennmaradt magyar nyelvű szövegemlék, a halotti beszéd és könyörgés kézirata a 12. század utolsó évtizedéből maradt fenn a prékódexben, mivel azonban több jel mutat másolat voltára, másolási hibák, archaikus helyesírás például, keletkezése évtizedekkel korábbra tehető. Halotti beszéd és könyörgés. Mai értelmezésben Benkő Loránd, az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei könyve alapján. Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk, íme, por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté kezdetben Úr mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki paradicsomot házzá. És minden paradicsomban való gyümölcsöktől mondta neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől, de mondá neki, miért ne ennék? Bizony, aki napon endel azon gyümölcstől, halálnak halálával halsz. Hallá holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördög intetének, és evejék azon tiltott gyümölcstől, és azon gyümölcsben halált evék. És azon gyümölcsnek oly keserű vala leve, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de minden ő fajának halált evék. Haraguvék Isten, és veté őt ezt munkás világba, és lőn halálnak és pokolnak martaléka, és minden ő nemének. Kik azok? Mi vagyunk. Ahogy ti is látjátok szemetekkel, bizony, egy ember sem kerülheti el ezt a vermet. Bizony, mind ahhoz járó vagyunk. Imádjuk, Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon ő neki, és kegyelmezzen, és bocsássa minden ő bűnét. És imádjuk Szent Asszony Máriát, és Boldog Mihály Arkangyalt, és minden angyalokat, hogy imádjanak érte. És imádjuk Szent Péter Urat, akinek aratott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja minden ő bűnét. És imádjuk minden szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miá bocsássá ő bűnét, és szabadítsa őt ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt paradicsom nyugalmába, és adjon neki mennyországba utat, és minden jóban részt. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor, Kyrie eleison! Szerelmes testvéreim, imádjunk e szegény ember lelkéért, akit Úr e napon e hamis világ tömlőcéből mente, akinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelébe helyezze, hogy bírságnap jutva minden ő szentjei és kiválasztottjai között jobb felől iktatnia élessze fel őt, és ti bennetek. Klamati ter Kyrie eleison. A magyar nyelv e különleges becsű emléke a temetési szertartás latin szövege közé van beiktatva. A sírnál elmondandó magyar beszéd egy latin temetési prédikáció szabad átdolgozása, a hozzá tartozó könyörgés pedig egy latin imádság szó szerinti fordítása. A lendületes halotti beszéden semmi kezdetlegesség sem érződik, mondatai könnyedén és folyamatosan kapcsolódnak egymáshoz. A latin nyelv hatása nem rontotta meg a beszéd írójának nyelvérzékét, ellenkezőleg elősegítette a magyar nyelv irodalmivá válását. A latin nyelv bizonyos stiláris elemeit a halotti beszéd sikeresen fordítja át magyarra, a morte morieris fordulatot például nem csak visszaadja magyarul, hanem a szót meg is háromszorozza. Halálnek halálával hoz. Előnyösen hathatott a halotti beszéd ünnepélyes stílusának kialakítására a gregorián dallamvilág is, ennek köszönhető, hogy ritmikus lejtések önkéntelenül beleszíneződtek a szövegbe. Irodalmi, stiláris szempontból kevésbé hatásos a könyörgés fordítása. Az író hivatalosan előírt szövegről lévén szó, itt kénytelen volt szolgai módon követni a latin eredetit, nehezen birkozva a magyar nyelv számára szokatlan, bonyolult latin mondatszerkesztéssel. A magyarországi középkori irodalom történetének legkorábbi szakasza az első eredeti fogalmazású latin írásművekkel kezdődik, és a legrégebbi magyar nyelvű szöveggel zárul.
Estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma este Göncz Árpád egyik írásából olvasok fel részleteket. Az írás címe: Nyelvi öntudat hiánya. Nem is az aggaszt engem igazán, hanem a nyelvi tudatnak a korcsosulása zavar, amit ma unos-untalan tapasztalunk, főként, mert bizonyos fokú nyelvi, és valószínűleg nem csak nyelvi, alacsonyabb rendűségi érzést is tükröz. Ahogy a Donantúl átadta magát a német nyelvnek az idegenforgalom következtében, abban egyrészt benne van, hogy hülyének nézi a turistát, ki kell írni Obst, Gemüse, mert magától nem jön rá, hogy ott almát vagy cipőt keressen. A vendéglőre se fog ráismerni, tehát ki kell írni, hogy restaurant, és ha netán csárdát ír ki, akkor is csárdának írja, mert németekkel van dolga. Elég sok részét láttam a világnak, és az a benyomásom, hogy ez az, amiben köznapi szinten leginkább tükröződik a fennálló nemzeti tudat. Szlovéniában például nincsenek német nyelvű kiírások. A benzinkutakon nem sappot írnak ki, hanem maguk nyelvén írják ki az üzletet vagy boltot. Finnországban minden két nyelven van kiírva, svédül és finnül, ezen a két nyelven kívül más kiírást nem láttam. Nálunk a vendéglők elnevezése idegen, és néha szívfájdítóan félművelt, rossz helyes írással. A kedvencem az a Tihanyban helyreállított gyönyörű parasztház, amelyre kiírták Schöppinghof, ami sem német, sem angol. A másik kedvencem egy olyan 8. kerületi utcából való, ahová véletlenül sem vetődik el turista, egy pince nyomdának a felirata, Printing Center. Feltehetőleg, aki bemegy, vagy gyászjelentést akar csináltatni, vagy névjegyet, de a Printing Centerből nem fog rájönni, hogy micsoda, tehát nem megy be, mert nem tud angolul. Láttam a sarki boltot Corner Shopnak hívni, egy olyan kis faluban, ahol csak magyarok élnek. Hogy egy színmagyar somogyi faluban, amelynek semmiféle idegenforgalma nincs, németül írják ki, hogy a ház eladó, ez olyan mértékű önfeladás, ami aggasztó, mert nem csak a nyelv romlását jelzi. Példák tucatját sorolhatnám. Leasing a kölcsönzés helyett, menedzser a vezető vagy üzletvezető helyett, ami ráadásul pont a meghatározás is, mert nálunk a művezetőtől a vezérigazgatóig mindennek megvan a pontos neve, de most mindegyik menedzser. Az image szó már teljesen elfogadott az önkép vagy az önmagamról alkotott kép helyett. De százával vesznek el a használható szavak, és jön helyettük valami olyan, amit az olvasók nagy része nem ért. Az angol nyelvű plakátokon már nincs is magyar szöveg, még azt sem tudom megállapítani, hogy mit reklámoz. Sznobizmus, ostobaság, pénzpazarlás, a nyelv lebecsülése, a vásárló lebecsülése, saját magunk lebecsülése. Ez aggaszt engem, és ami mögötte van. Nem a vendégszavak száma és az, hogy az interneten a rövidítések angol nyelvűek, Istenem, az internethálózat internacionális, de hogy a hétköznapi életünkben a vendéglőnek miért kell restaurantá válnia? Hogy az apartman, apartment, apartmente, apartman írása hányféle is? A horgászfelszerelést a Balaton mellett legalább 10 féleképpen láttam kiírva, a házikosztot Hausmann kosztnak. Ismételten mindez félműveltségre, az önbizalom hiányára, a nyelvi öntudat hiányára, a magyar nyelv alsóbb rendűségének hitére utal. Ez aggaszt. Lehet, hogy elmúlik. Általában hullámok jönnek, divatok jönnek, tehát el sem tudom képzelni, hogy egyik napról a másikra megváltozzék. Ezek után kérem hallgassanak meg egy kis részletet, kis Benedek, Mindennél jobban csodálom anyanyelvemet című művéből. Minden nyelv mozgásban van, ha ugyan el nem messzesedett, holt nyelv. Mondhatni lüktető, lélegző, anyagcserét végző szervezet. Én csodálom a nyelvet, azt az emberi alkotást, ami állandóan tovább alakítja alkotóját. És különösen az utóbbi időben mindennél jobban csodálom anyanyelvemet, a magyar nyelvet. Jó ideig ugyanis öntudatlanul élt, dolgozott bennem, szinte csak az utóbbi időben kezdtem érdeklődni, darabjaira szedni. Romlik a nyelv? Én nem tudom. Azt tudom, hogy mozog, változik. S gondoljuk meg, az új latin nyelvek a latin romlásával keletkeztek, mégis elég meglehetős az olasz is, francia is, a spanyol meg nekem különösen tetszik. Persze meg kell különböztetnünk levegőt és nyelvet. Ez nagyon fontos, mert néha, mintha összetévesztődne. A levegő hozzávetőleges meghatározással színtelen, szaktalan, íztelen, átlátszó gáz. A nyelv, a mi csodálatos érzéki alkotásunk viszont különösen színes, illatozó, ízes, zamatos, és a levegővel csak egy közös tulajdonsága van, áttetszően tiszta szerkezete.
Fejemben egy Berkeley jár, mely Berkeley így muzsikál. Túléltem mindeneket, fél decis rezsimeket. Egy magyar túlélő, címzetes vitézlő, tönkrement lábaim leáll önök előtt. Fiamból ideg beteg lett, nem bírta a váltásokat, és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak. Hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul. És ahogy magukat nézem, egyik sem betonkemény. Hát elszállnak az első szélre, mi lesz így, kérdezem én.
Köszönjük mai figyelmüket a szerkesztők Finta Gábor, Talla Marian, Szeri Béla, valamint a technikai munkatárs Fasanga Tibor nevében. Búcsúzok önöktől, a mikrofonnál Tóth Magdolnát hallották.
Végén békét, szó mélyén alvó tündérekként. szent csendet, káoszban fogant, újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, tó mélyén alvó tündérek képét, lelkek sebére, ó fehér tépést, tenni az Isten felé pár lépést, átlépni közben árkot köröngyöt, és az embernek szórni a gyöngyöt.
finding yourself stuck out on the ledge, and there ain't no healing from cutting yourself with the jagged edge. I'm telling you that it's never that bad. Take it from someone who's been where you're at, laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just give it one more try. Tired of being alone.